Következő műsorunk Rádió Egyetem.
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió.
Illés Iván előadását közvetítjük az ELTE TTK-ról. A közép- és dél-kelet-európai országok az 1990-es években. A gazdasági rendszerváltás. A 2004. március 4-én elhangzott előadás felvétele.
Jó reggelt kívánok! Folytatnánk az elmúlt óra előadását, ugye ott a közép- és délkeleti európai országoknak a kiinduló gazdasági helyzetét próbáltuk meg felmérni és értékelni az 1989-90-es rendszerváltozás időpontjában. Ugye voltak hasonló vonások, de voltak nagyon differenciált vonások. A gazdasági fejlettségben inkább egymáshoz közel álltak, de akár a külgazdasági pozícióban, az eladósodottságban, a szovjet gazdaságtól való függőségben, a különböző piaci típusú reformok elindításában és annak előrehaladásában, a társadalmi struktúrában viszonylag jelentős különbségek voltak ezek között az országok között, amikor ez az egészen új korszak ilyen értelemben megindult. A mai órán most már az 1990 utáni különböző fejleményekkel abban az azonos, és abban a különböző vonásokkal foglalkozni. Ugye ez egy rendszerváltás volt, sok szempontból különbözőképpen fogalmazzák ezt meg. Azt lehet mondani, hogy két típusú feladatok álltak az országok előtt. Egyik a valóban a szorosabb értelemben vett a rendszernek, a gazdasági társadalmi rendszernek a váltása. Tehát egy egypártrendszerből egy többpártrendszerű demokráciává való átalakulás, a gazdaságban pedig a piac-gazdasági viszonyoknak a megteremtése, ehhez kapcsolódó intézményeknek a létrehozása, a közigazgatásban egy újfajta rendszernek a megteremtése, egy más típusú új önkormányzatoknak a megteremtése, kétszintű bankrendszer, amit mondtam, a nemzetközi kereskedelemben elfogadott normáknak az érvényesítése. Természetesen ez is bizonyos időt vesz igénybe, de azért az országok többsége ezzel a feladattal olyan 4-5 év alatt készen volt. Voltak olyan országok, ahol sokkal tovább tartott. A váltás azonban igényelt bizonyos más olyan intézkedéseket és olyan folyamatokat is, amelyek ennél sokkal lassúbbak, és amelyek talán nem is kizárólag az új demokráciáknak és az új piacgazdaságoknak a feladata, hanem egész Európára, sőt talán a világra is érvényes. Ilyenek a fenntartható fejlődésnek a biztosítása, tehát a környezettel egy más viszonynak a kialakítása. Ilyen a gazdasági szerkezet alapvető átalakítása, amelyik most már a tudomány és a technika legújabb fejleményeit figyelembe veszi. Ilyen egy teljesen újfajta társadalmi gondoskodási rendszernek, tehát a nyugdíjrendszerek átalakítása, az egészségügyi rendszernek az átalakítása. Amint, mint hangsúlyoztam, nem csupán ezeknek az új demokráciáknak a feladata, hiszen ha Nyugat-Európában nézünk, akkor például a nyugdíjrendszer, az egészségügyi rendszernek az átalakításával küszködnek ezek az országok is. Németországban most folyik egy ilyenfajta reform, de sok más országban nagyjából ugyanez a helyzet a fenntartható fejlődéssel, még inkább ez a helyzet a gazdasági szerkezet átalakításával. A közép-európai országokban tulajdonképpen az a specifikum, hogy nekik egyszerre kellett ezzel a két kihívással szembenézniük. Tehát egyrészt a szó szűkebb értelemben vett gazdasági rendszernek és társadalmi rendszernek az átalakítása, miközben a nagy struktúráknak a folyamatos átalakítása, amelyikkel valamennyi ország küzdött. Tehát egy halmozott feladat és kihívás állt az országok előtt. Nézzük először a szűkebb értelemben vett rendszerváltásnak a kérdéseit. Ugye amelyikből az első egy teljesen államosított gazdaságból egy piacgazdasággá, egy magántulajdonon alapuló piacgazdasággá való átalakulás. Amit hogy összevonva privatizációnak szoktunk nevezni. Ugye ennek a privatizációnak is egészen más volt a jellege a mezőgazdaságban, a nem mezőgazdasági szektorokban és a lakásszektorban. Először azért talán a legnagyobb szektor, tehát a nem mezőgazdasági, gazdasági szektornak a privatizációját néz. Ugye ennek A feladat tulajdonképpen több célt szolgált. Tehát mik voltak ezek a célok? Először is az többszörösen bebizonyosodott, hogy az állam nem valódi tulajdonos. Az igazi versenyágazatokban, ezeken a területeken nem tud igazán tulajdonosként viselkedni. Tehát valamilyen fajta valódi tulajdonosokat, akik érdekeltek ennek a vagyonnak a megtartásában és a növelésében. És elsősorban ebben érdekeltek. Nem a nagyobb bérekben, nem az egyéb dolgokban, hanem a vagyonnak, a gazdagságnak a gyarapításában. Másodszor egy középosztálynak a teremtése, sok tapasztalat azt mutatta, hogy ezek azok, amelyek a demokráciának bizonyos fenntartó erejét képezik, akik a legaktívabbak a politika tekintetében, a választásokon és sok tekintetben. Ugye ez igazában egy elproletarizálódott társadalmakban ennek az új középosztálynak bizonyos értelemben gazdasági háttérrel és gazdasági biztonsággal rendelkező középosztálynak, aki nem teljesen függ a mindenkori munkáltatóktól, vagy az államtól, amelyik az állást és a fizetést adja neki. Harmadszor igazságtétel. Tehát igazságtétel mindazokkal szemben, akiket vagy kisajátítottak, elvették a vagyonukat, vagy másfajta sérelmek érték őket a megelőző rendszerben. Következő és egyáltalán nem utolsó sorban, ezek az országok mind tőkeszegények országok voltak, tehát a privatizációnak pótolagos új tőkét kellett biztosítani az országnak. Nem csak tőkét, hanem bizonyos ismereteket is, know-how, tehát az, hogy hogyan kell egy újfajta menedzsmentet megszerezni, hogyan kell az új technológiákat bevezetni. Ugye ezekben az országokban eléggé meggyökerezett az egyenlőség elve az megelőző 40-50 év alatt, és az egyenlőség igazából nem csupán egy szocialista, hanem azért valamilyen fajta egyenlőség azért a jóléti államban is mindenhol létezett. Tehát egyfajta egyenlőségnek az érvényesítése. Annál is inkább, hiszen ehhez a felhalmozott vagyonnak a túlnyomó részéhez, amelyik az megelőző évtizedekben létrejött, azért a társadalomnak igazából valamennyi tagja ilyen értelemben hozzájárult. Tehát méltányos az az igény, hogy ha egy privatizáció történik, akkor ők is valamilyen formában ebből részesedjenek. És hát végül lehetőleg gyorsan megcsinálni ezt a privatizációt, ne húzódjon el évtizedekre, mert akkor az, hát hogy mondjam, a gazdaságban állandóan egy bizonytalanságot hoz a tulajdoni viszonyokban, a birtokviszonyokban sem. Mik voltak azok az eszközök, amelyikkel ezeket a célokat megvalósították? Ugye volt, el lehetett adni a vagyont külföldieknek a privatizáció folyamán. El lehetett adni belföldieknek, tehát egyszerűen eladás formájában. El lehetett adni a vállalati vezetőknek, ezt hívják, hogy a management buyoutnak, vagy manager buyoutnak, tehát amikor a vállalat korábbi vezetői azok, akik megvásárolják, akiknek a tulajdonába kerül valamilyen formába vállalat. El lehet adni az addigi foglalkoztatottaknak, tehát azoknak, akik ott dolgoztak. Ugye ennek is vannak különböző, tehát van az employee buyout, vagy az employee share ownership programs, tehát a tulajdonosoknak egyfajta részvény tulajdonállási programja, amelyiket nem csupán keleten, hanem máshol is alkalmaztak. Van a kuponos privatizáció, tehát amikor minden állampolgár kap egyfajta részjegyet vagy részvényt az állami vagyonból, és annak az alapján juthat valamihez, és lehetséges a restitúció, tehát az eredeti tulajdonosnak való visszaadás, akié volt és akitől valamikor elvették. A különböző privatizáció és módszerek hogyan járulnak hozzá a különböző céloknak az eléréséhez. Látható, hogy ez nagyon változatos. Tehát egyfajta privatizációs módszerrel valamennyi célt elérni, az teljesen világos, hogy az nem lehetséges. Ugye, ha eladják a külföldieknek, akkor biztos, hogy valódi tulajdonost fognak kapni. Az a tulajdonos az abban a vagyonban lesz érdekelt, csak abban és annak a gyarapításában, és abból lehetőleg minél nagyobb haszonnak a megteremtésében. Tehát a külföldinek való eladással viszonylag gyorsan teremtünk valódi tulajdonosokat. Jelentős pótlagos tőkéhez lehet hozzájutni, részben azért, mert az megvásárolja, ugye, és ezen keresztül a költségvetésnek bizonyos bevétele van, részben valószínűleg további befektetéseket fog eszközölni ezen a területen. Ugye viszont nem járul hozzá a hazai középosztály teremtéshez, hiszen a tulajdon nem a hazaiaknak, hanem a külföldieknek a kezébe kerül. Igazságtételhez vajmi kevéssé járul hozzá az országon belül, ha most ezt a korábban felhalmozott vagyont az külföldieknek eladjuk. Pótlagos know-how-t hoz valamennyire, az egyenlőséghez abszolút nem járul hozzá, de viszont viszonylag gyorsan lebonyolítható. Tehát a külföldön van annyi tőke, hogy viszonylag hamar meg tudják vásárolni ezt a vagyont. Ha belföldieknek eladják, abból lesz valódi tulajdonos, kétségtelenül lesz középosztály is. Igazságtétel kevésbé, vagy egyáltalán nem, hiszen az veszi meg, akinek, aki már a korábbi rendszerben bizonyos anyagi lehetőségekhez hozzájutott, tehát egyáltalán meg tudja venni ezt a lehetőséget. Pótlagos tőkét a hazaiak viszonylag szerényebben tudnak befektetni, pótlagos know-how-t is, hát hiszen itt nőttek fel velünk együtt, honnan ismernék ezeket az ismereteket. Egyenlőséghez nem járul hozzá, igazából növeli az adott ország polgárain belül a különbségeket, és nem is nagyon gyors, hiszen akkora tőke azért korábban itt nem halmozódott fel, tehát ha ez hazai tulajdonos veszi meg, azt valószínűleg csak valamilyen hosszú távú kölcsön segítségével, hosszú törlesztés formájában képes megvenni, hiszen nincs akkora felhalmozott tőke, hogy egyszerre ilyen összeget adhat. A korábbi menedzsereknek, korábbi vállalatvezetőknek való eladás, hát csak részben ad valódi tulajdonost, természetesen teremt valamilyen középosztály, de nem biztos, hogy ez az a középosztály, amelyikre a demokratikus törvényhozók igazából gondoltak korábban. Tehát az, hogy a régi pártelitnek a kezébe jut ezen keresztül valamilyen formában a tulajdon, igazságtétel, ez nem járul hozzá pótlagos tőkét, mivel ezeknek igazából nincs, nem hoz pótlagos know-how-t, nem hoz egyenlőséghez, nem járul hozzá, de ez az egyik a leggyorsabb. Ez nagyon sok ország pillanatok alatt, hiszen alig észleltük igazából már korán a privatizáció elején a tulajdonnak egy nagy része igazából már akkor a vállalati vezetőknek a kezébe került. Az alkalmazottoknak való eladás hát igazából valódi tulajdonost nem teremt. Ez hosszú tapasztalat, hogy ha még van a munkásoknak részvénye, vagy valamilyen tulajdon, azért ők elsősorban a bérükben érdekeltek, hát ami igazából inkább a vagyonnak a csökkentését vonhatja maga után, nem a növelését. Középosztályt nem teremt, igazságtételt talán valamit, pótlagos tőkét nem hoz, pótlagos know-how-t nem hoz, az egyenlőséghez talán valami hozzájárul, és valamilyen viszonylag gyorsan szintén lebonyolítható. Ugye a kuponos privatizáció, amiről beszélünk, valódi tulajdonosokat nem teremt, középosztályt igazából nem teremt, az igazságtételhez valamilyen mértékben hozzájárul, tehát hogy minden állampolgár kap egy meghatározott részt az állami tulajdonból egy kupon formájában. Pótlagos tőkét nem hoz, pótlagos know-how-t nem hoz. Az egyenlőséghez ez az, amelyik legnagyobb mértékben hozzájárul, hiszen mindenki egyenlő értékű tulajdoni részt kap, valamennyi állampolgár ebből az állami tulajdonból, és hát viszonylag elég gyorsan lebonyolítható. Végül az utolsó, a restitúció, ugye, tehát valódi tulajdonosoknak visszaadják, hogy ezek igazából a régi tulajdonosok néha, hogy 50 év után alig élnek, azok a gyermekei, a csuda tudja, hogy értenek-e hozzá, képesek-e, és értékelik-e ezt a vagyont, középosztályt valami formában teremt, igazságtételhez. Ha azok, akiket sérelemért, akitől elvették, azok visszakapják, azért ehhez hozzájárul. Pótlagos tőkét nem valószínű, hogy ezek az emberek tudnak belefektetni, pótlagos know-how-t sem. Az egyenlőséghez csak részben járul hozzá, és a gyorsasághoz sem olyan túlzottan nagyon. Tehát, mint látható, olyan fajta privatizáció, amikor egy vagy két módszerrel meg lehetne oldani az egész kérdést, és valamennyi célt, amelyiket magunk elé tűzzünk, és amelyiket különböző pártok maguk előtt, nyilvánvaló nincs. Minden ország valamilyen fajta kombinációját alkalmazta ezeknek a privatizációs módszereknek. A nagy különbség azonban abban van, hogy az egyes országokban melyiket milyen arányban, melyik volt az, amelyiket elsők, legnagyobb arányban alkalmaztak, melyik volt az, amelyiket következett. Ha a készpénzért való eladását tekintjük a korábbi állami vagyonnak, ugye látható, az igazából három országban volt a legnagyobb arányú, a többiben mind igazából ez nem szerepelt a legjelentősebbek között. Ez volt a volt NDK, Magyarország, és ennél azért jóval kisebb mértékben Lengyelország. Tulajdonképpen ezen a stratégián belül azt lehet mondani, hogy a két prototípus az Magyarország és a volt NDK, és ennek a tanulságait érdemes ebben a tekintetben levonni. Ugye a volt NDK azonnal az új Németországnak a része lett, és ott természetesen úgy gondolták, hogy úgy tőkés tulajdonba kell adni, tehát ezeket a volt NDK-s vállalatokat megpróbálták eladni valódi tulajdonosoknak. Ezeknek a tulajdonosoknak nyilvánvalóan nagy része nem az NDK-ban élt, hiszen ott akkora pénz nem volt. Túlnyomó részük nyugatnémet vállalkozások, nyugatnémet pénzemberek voltak, akik ezeket megvásárolták. A Németországban részrehoztak egy intézményt, az egy Treuhandanstaltot, amelyik ezt a privatizációs folyamatot ott lebonyolította. Azt lehet mondani, hogy mivel Németország egy gazdag ország, tulajdonképpen az elsődleges céljuk nem is az volt, hogy készpénzbevételhez jussanak a volt NDK-s vállalatoknak, üzemeknek a privatizáció révén. A fő cél az az volt, hogy korszerűsítsék ezeket az üzemeket, azt a hatalmas nagy környezeti kárt, amelyiket okoztak. Ez az egyik legnagyobb volt a volt NDK-ban, amit okoztak. Azt helyrehozzák, és főleg, hogy az emberek számára egy biztos munkahelyet teremtsenek a jövőre vonatkozóan is. Azaz, igazából nem arra törekedett a Trajhannenstadt, hogy minél nagyobb bevétele legyen, amikor lezárták 1997-98-ban a privatizációt az NDK-ban, tehát az egyik leggyorsabban és leghamarabb, akkor a Trajhannenstadt tulajdonképpen negatív mérleggel zárta ezt. Azaz, az új vásárlóknak többet fizetett ki, mint amennyi vételárat kapott. Többet fizetett ki azért, mert bizonyos kötelezettségeket rótt rájuk, hogy meg kell tartani a termelést, meg kell tartani a foglalkoztatókat, meg kell tisztítani a környezetet a több évtized alatt felhalmozódott szennyeződéstől, hulladékoktól, stb., amelyik alkalmasint néha nagyobb költséggel járt, mint amennyit az egész vállalat, ugye, hogy szakumpak ért. Tehát egy negatív pénzügyi mérlege volt ennek a privatizációnak, ez őket annyira nem izgatta. A kérdés az, hogy azok a célok, amelyeket tulajdonképpen el akartak érni, az elértéke avagy sem. A környezet tekintetében minden bizonnyal igen. De ami a többi célt, a beruházásokat, a termelés fenntartását és a foglalkoztatás fenntartását illeti, ott bizony ezek a célok nem voltak elérve, nem érték el őket. Gondoljunk arra, hogy a váltás után a volt NDK-s lakosság, meg általában mindenki, hogy mondjam, mindenki egyszerre, amikor a kezébe kapta a nyugati valutát, akkor azonnal nyugati termékeket és csak nyugati termékeket akart vásárolni. Éppen úgy nem vásároltak magyar terméket többé, amelyik azelőtt viszonylag keresett volt az NDK-ban, mint a sajátjukat. Egyszerre a vállalatok nem tudták eladni a termékeiket, hatalmas mértékben lezuhant a termelés, mert a tévében oly sokszor korábban látott, és addig hozzá nem férhető, csak vágyálomban szereplő nyugati termékek voltak azok, amelyeket. A kutya sem akart többet Trabantot venni, Wartburgot venni, és sok minden mást, hanem mindenki csak a nyugati kocsikat akarta vásárolni. Ugye, de hát ez csak az egyik téma, a többi tekintetében még inkább ugyanúgy ez volt a helyzet. És bár a Trajhannenstadt tulajdonképpen megállapodásokat kötött, ők ennyit és ennyi foglalkoztatott fognak hány évig előre, és milyen termelés és milyen beruházásokat akarnak megvalósítani, azt kell mondani, hogy ez bizonyos értelemben egy tervgazdasági módszer. Amikor kikötik előre, hogy mennyi foglalkoztatottnak, mennyi termelésnek, mennyi beruházásnak kell lennie, függetlenül attól, hogy hogyan fog alakulni a piac. A piac természetesen egészen másképp alakult. Ezeket a termékeket nem vették meg, a foglalkoztatottakra nem volt szükség, a termelést nem tudták fenntartani, és ennek a következtében a beruházások, tehát a termelő beruházások sem valósultak meg úgy, ahogy elképzelték. Sajnos a németekre ez jellemző, hogy tervgazdasági módszerekkel akarták megszüntetni a tervgazdaságot. Ugye? És ez a dolog így nem jött be. Tehát amellett, hogy nem jött be a költségvetési pénz, éppen ezek miatt a szerződés és a vállalások volt, igazából a vállalásoknak is a nagy része nem teljesült. Az NDK-ban hosszú ideig, az első egy-két évtet követően tulajdonképpen nem volt gazdasági növekedés. Szinte nulla körül volt a növekedés. Most az utolsó, természetesen ennek azért hosszabb időtávon az alapvető struktúrát át tudják változtatni. Úgy nagyjából 2001-2002-től megindult a növekedés. De olyan 92 és 2000 között 8 év alatt nem történt semmi. A munkanélküliség 18-20% körül van, míg a nyugati országrészekben 6-7% körül. Tehát nem tudták a foglalkoztatás sem ilyen értelemben biztosítani. Azt lehet mondani, hogy bizonyos értelemben ez az eladási koncepció az NDK esetében hát legalábbis jelentős hányadban kudarcra nézett. Mi történt Magyarországon? Ugye azt lehet mondani, hogy a kiinduló szituáció gyökeresen eltérő volt. Az ország óriási adósságokkal küszködött, külső és belső adósságokkal, és nekik nagyon gyorsan és minden áron szükségük volt pénzre, hogy ezeket az adósságokat fizetni tudják. A magyar vagyonügynökségnek ugye az elsődleges célja tulajdonképpen készpénzbevétel volt, hogy minél hamarabb vegyék meg valaki, fizessen készpénzzel, hogy ők az adósságaikat és az állami költségvetésnek a lyukait valamilyen formában be tudják tenni. Voltak itt is valamilyen fajta megállapodások, néha a privatizáló, aki megvette, de azért ezek ritkábbak voltak, és nem vették ilyen komolyan, hogy majd fognak foglalkoztatni meg ilyen beruházásokat, meg a környezet tekintetében ezt és ezt fogják megtenni. Sajátos módon ennek ellenére a beruházók Magyarországon beruháztak, Magyarországon hoztak foglalkoztatottakat, és igazából mindenfajta megállapodás nélkül, miközben volt rengeteg visszaélés volt, szóval hozzá kell tennem korrupciótól sok minden más, de ehhez képest tulajdonképpen és relatíva azt lehet mondani, hogy a privatizációt az összes közép- és délkelet-európai ország között minden negatívumával és minden visszaélésével és minden korrupcióval együtt a legsikeresebbnek lehet tekinteni valamennyi ország között. Legalábbis ezekben az években, a 90-es évek folyamán. Ugyanis mi volt a nagy különbség az NDK és Magyarország között? Az, hogy az NDK-ban attól a pillanattól kezdve, amikor az ország egységes ország lett, lehetetlen volt fenntartani azt az alacsony bérszínvonalat keleten, míg nyugaton pedig egy, és ugyanakkor megtartani az embereket keleten, ha a nyugaton a négyszeresét vagy az ötszörösét tudják keresni ennek. Azaz egy olyan politikai nyomás volt, hogy lassan, nem lassan, hanem viszonylag gyorsan, 2-3 év alatt nagyjából a nyugati színvonalra kellett felemelni a béreket, miközben a termelékenység messze nem nőtt a nyugatival hasonló. Tehát sem eladni nem lehetett a termékeket, sem a termelékenység nem nőtt úgy, ahogyan a bérek, tehát egy rossz piac mellett magasabb bérekkel és alacsonyabb termelékenységgel igazából gazdaságtalan is volt termelő. Ugye ki kellett fizetni a nyugati bért, miközben a termelékenység még egy-két év alatt, amikor más messze nem tudott arra a színvonalra megnövekedni. Ez volt a gazdaságtalanságnak például az egyik fő oka. Magyarországon ilyenfajta dolgok nem történtek, nyugodtan megtehették, hogy ez a nyugatinak az egy tizedét vagy egy nyolcadát megfelelő béreket fizették, ezért a vállalkozónak, a tulajdonosnak tulajdonképpen legalábbis egy meghatározott ideig, amíg nem jöttek új országok, amelyek még alacsonyabb béreket kínáltak, megérte itt befektetni és megérte neki a termelésnövel. A piaci és a költség tényezők sokkal többet számítanak, mint bármifajta előzetes megállapodás a vállalkozókkal, a jövődmény tulajdonosra, mert az vagy betartja, vagy nem. Ha viszont az érdekei ebben az irányban vezetik, akkor mindenfajta megállapodás nélkül is tulajdonképpen megfogja ezeket a beruházásokat valósítani. Az látható, ugye, hogy a legtöbb országban ez a bizonyos management buyout és az employee buyout. De ezen belül azért igazából a management buyout volt a legfőbb módszere a privatizációnak. Ezekben az országban az történt, a legtöbb országban, hogy tulajdonképpen a korábbi vállalatvezetés valamilyen formában hozzájutott ezekhez a tulajdonhoz, és méghozzá meglehetősen olcsó. Ez vagy úgy volt, hogy eleve ő vette a kezébe, sok országban ezt meg tudta tenni, a politikai viszonyok olyanok voltak, tehát egyébként is a régi politikai gárda maradt ott, amelyiknek elég szoros kapcsolatai voltak a gazdasági elittel, ezt megtehette. De hogyha egy employee buyoutot, tehát a tulajdonosoknak adták át a tulajdont, akkor ezek a munkások, akinek a bére szintén óriási mértékben a reálbére lecsökkent, mit tudtak kezdeni ezekkel az új részvényekkel? Ezeket eladni nem lehetett másnak, akinek ezében, tehát ezeknek a munkavállalói részvényeknek az árai hatalmas mértékben lecsökkentek. Ez az a néhány ember, aki olyan helyzetben volt, hogy ezeket meg tudta vásárolni, és ezek a vállalatvezetők voltak. Ezeket a munkásoktól felvásárolták. Azok néha örültek, hogy a napról napra élés közben valami készpénzhez hozzájutottak, és ezért igazából olcsón hozzájutottak az egész vállalatnak a tulajdonához. A túlnyomó többségében az országokban ez volt a privatizációnak a fő útja és módja, hogy a vállalatvezetők közvetlenül vagy ezen a kerülő úton, tehát a munkavállalóktól a részvény felvásárlás formájában hozzájutottak ehhez a tulajdonhoz. Vagy pedig úgy jutottak hozzá, hogy a vállalat nem egészét, hanem annak a leglényegesebb részeit, amelyik igazából valamit ért, azokat vásárolták fel. Van egy csomó szociális, kapcsolódó és járulékos létesítmény, meg voltak a gazdaságtalan üzemek, ezeket nem vették meg. És ott hagyták a többit tulajdonképpen az államnak, hogy ő gondoskodjon róla. Meg igazából olyan összekötetésék voltak, hogy kiszemezték az igazán értékes részeket, ezeket esetleg továbbadták, és ezen a módon történt meg a privatizáció. Ugye a legszélsőségesebb példát mondjam, Albániában úgy ment végbe a privatizáció, hogy ezek a korábbi vállalkozók megvették a gépeket az épületekből, ezeket gyorsan eladták, és az államnak ott hagyták az épületeket, és az egész foglalkoztatott állományt, akik ezek után más nem tudtak csinálni, mint a leromlott épületeket őrizték. Tehát igazából kiszedtek minden használhatót, és ott hagyták az államnak a romos épületeket, és az összes munkást, hogy akkor ezek után most ő kezdjen vele valamit. Szóval De azt mondom, ez a legszélsőségesebb, ennek azért mondjam, különböző enyhébb vagy komolyabb változatai a volt Szovjet Unió köztársaságaiban, a balkáni országokban és sok minden máshol, Romániában, Bulgáriában, sok helyen igazából valamilyen formában megtalálható. És ugye egy van, amelyik kilóg ebből a sorból, az elsődleges privatizációs módszer tekintetében, az Csehország, ahol a döntő módszer a kuponos privatizáció volt. Azért azt látható, hogy a kupon azért elég sok helyen szerepel. Azt lehet mondani, hogy az NDK és Magyarország kivételével tulajdonképpen mindenhol volt kupon. Tehát egy olyan nagyon, hogy mondjam, populista és népszerű módszer, hogy azt mondták, hogy a nép fogja megkapni ezután a vagyont, mindenkinek adnak egyfajta, mit tudom én, egy meghatározott összegű, minden állampolgár kap egy meghatározott összegű kupon értéket, tehát amelyik, tudom én, 2000 koronára, vagy nem tudom hány rubelre érvényes, és azon ő vásárolhat az állami vagyonból. Ezeknek a nagy része igazából leértékelődött évek alatt, vagy hónapok alatt igazából semmit nem érő papírrá vált, de abban a pillanatban a kormányok számára ez valamilyen fajta népszerű. Vagy pedig, amit mondtam, felvásárolták a nagyvállalkozók, de abban a pillanatban ez egy népszerű intézkedés. Ez alól volt kivétel Csehország. Csehországban ugyanis a kuponok értek valamit, méghozzá nem keveset. A névérték, amiért adták minden állampolgárnak, az valóban 2000 korona volt. Tehát mindenki megvehette, a személy, tehát átvehette a saját kupon füzetét, amelyik bizonyos rész, tehát közvetlenül nem a vállalat részvényeire, hanem valamilyen fajta befektetési alapnál kellett ezt befektetni. A sajátos, ugye Csehországban az volt, hogy közben léptek ezek a bizonyos befektetési alapok. Tehát a közvetlen részvény és a vállalat és a lakosság széles tömegei között. És ezek tudták, hogy ezek fognak érni valamit. Azért a cseh vállalatok kétségtelenül értek valamit ebben a tekintetben, többet, mint a román, meg az orosz vállalatok. És szerették volna megszerezni ezeket a kuponokat. És ezért elindult közöttük egy verseny, aminek a következtében felhajtották az árait a kuponnak. Ugye, ami eredetileg 2000 koronát ért egy-egy kupon, abból 10-12 ezer korona lett a végső ár. Jó, hát mondjuk azt mondjuk, hogy körülbelül 1-6-1-7 a forinthoz képest, tehát egy kupon akkor sem olyan borzasztó sokat, olyan 60-70 ezer forintot ért, akkor még a rendszer 90-ben ezek az összegek még valamivel többet értek, mint jóval többet értek, mint mostanában, és azóta 10-szeresére növekedtek az árak, de egy-egy családnál ez olyan, ugye négy tagú családnál ez olyan 250-300 ezer forintot kitett, amelyik már nem olyan csekély érték, hangsúlyozom az akkori árakon. Természetesen a befektetési alapoknak sem volt pénzük, tehát miből, amikor megvásárolták ezt, tehát igazából senkinek. Ezek cseh állampolgárok voltak, volt egy-két külföldről hazatért vállalkozó közöttük. Az egyik legnagyobb volt az úgynevezett Harvard alap, amelyiket egy ilyen Amerikából visszatért vállalkozó hozott létre annak idején. De azért az öme azért hazaiak voltak. Tehát nekik sem volt pénzük. Amikor felhajtották az árakat, és egymással versenyező megnövelték az árakat, amiből ők fizettek, azok is igazából hitel volt. Tehát a banktól a befektetési alapok felvettek hitelt, ezekből a hitelekből kifizették a kuponokat a lakosság széles rétegen, és a lakosság túlnyomó része eladta ezeken az árakon a hitelt a befektetési alapoknak. A befektetési alapok már azt lehet mondani, hogy bizonyos értelemben akár valódi tulajdonosok is lehettek volna, hiszen nekik egy komoly összegű tulajdonra feljogosító kupon volt a kezében, amelyiket már egy-egy vállalatnál részvényre lehetett felváltani. Ugye a baj az, hogy a közgazdaságtanban is érvényesül, a semmiből nem lesz semmi. Tehát ha az országban nincs tőke, akkor ilyenfajta trükkökkel igazából nem lehet létrehozni azt a tőke. Sem a kuponnal, sem a befektetési alapok. A befektetési alapok felvettek hiteleket, és ezeken a hiteleken és a kuponokkal megvették a vállalatokat. Csak ugye ezután következett volna az, hogy a bankoknak vissza kell fizetni azt a hitelt, amelyikből felvásárolták a kupont. És mivel nekik eredeti tőkéjük nem volt, tulajdonképpen erre két mód volt. Ugye vagy nem fizették vissza a banknak a hitelt, és akkor a bank ment tönkre, és akkor azokat kellett konszolidálnia az államnak. Ez máshol is előfordul, de Csehországban még nagyobb arányban. Vagy pedig visszafizették, de akkor nem pótlagos tőkét tettek be a vállalatokba, hanem onnan vették ki bizonyos értelemben, onnan szedték ki a tőket. Nem ruházták be, egy részét eladták külföldieknek, vagy valaki másnak. Azaz azt lehet mondani, hogy leépítették a vállalatot, amelyikből a jövőben élni kellett volna, amelyikből a jövőben igazából még nem ki kellett volna venni, hanem nagy arányban bele kellett volna tenni a pénzt. Ugye ez akkor jött elő, amikor már vissza kellett fizetni a pénzeket. A cseh gazdaság 3-4 évig tényleg pompásan növekedett, és ragyogóan teljesített ilyen körülmények között, és itt is, de főleg nyugaton a minta országának vélték, amelyik azonnal megoldotta a kérdést, a kupona csoda eszköznek bizonyult, csak akkor, amikor már ez a kérdés, ez a bankkérdés és a hitelkérdés kiéleződött, akkor bizony a gazdaság leült, és hosszú-hosszú évekre a cseh gazdaság is ilyen értelemben egy elég súlyos válságidőszakot élt át, ami természetesen mára már 2000 után szintén túljutott valamilyen formában, de ez bizony hosszú-hosszú, az a 4-5 évre bizony lebénította a cseh gazdaságot, tehát igazából csak ezt mutatja, hogy csodák igazából nincsenek. Ugye egyébként is azt lehet mondani, hogy két elméleti iskola vetélkedett azon, hogy hogyan kell ezt a gazdasági átalakulást a közép-európai, a volt szocialista országokban megcsinálni. Ugye volt az úgynevezett sokkterápiás módszer, és volt a graduális, tehát a fokozatos módszer, amelyik mellett különböző érvek voltak. A sokkterápiás módszer ugye azt jelentette, hogy lehetőleg az egész árrendszer átalakítását, az egész tulajdoni rendszernek az átalakulását, a bérrendszernek az átalakulását. Mindazokat az intézkedéseket, amelyek ebből a tervgazdaságból a piacgazdaságba átmegy, nagyon hirtelen és nagyon rövid idő alatt egyszerre kell megcsinálni, mert ezen keresztül túl vannak egyfajta sokkon, és akkor utána már a gazdaság, ugye ezek után már abszolút piacgazdasági körülmények között gyorsan növekedett tovább. A graduális módszer ugye azt mondta, hogy ez így nem megy, hanem ezeket az intézkedéseket szépen, fokozatosan kell megcsinálni. Ugye Magyarországot tekintették akkor ennek a graduális módszernek, hiszen nem akartak valami nagyon nagy sokkot létrehozni a lakosságban. Általában a nyugati megfigyelők azt mondták, hogy míg a Lengyelország és Csehország az a sokkterápiának a tipikus képviselője, addig Magyarország a graduálisnak a képviselője. Ha most visszatekintünk erre az időszakra, azt lehet mondani, hogy sem sokkterápia, sem graduális terápia az igazából egyetlen egy országban sem létezett. Valamilyen furcsa kombinációja jött létre valamennyi ország. Graduális azért nem létezett, mert ez az átalakulás a piacoknak az összeomlása. Az egésznek az igazából minden országot sokkolt. Magyarországot épp úgy sokkolta, mint a többi országot, amikor egyik évről a másikra a munkanélküliség megemelkedett 10-12%-ra, a bérek reálértéke csökkent 30-40%-kal, ez mindenfajta graduális módszer mellett, ez abszolút sok volt ebben a tekintetében. A magyar társadalomra és a magyar gazdaságra nézve is. Ez egyetlen egy ország nem tudta elkerülni, az is, amelyik a graduális, a fokozatos módszer mellett szavazott volna. És minden országban igazából graduális volt a dolog, mert a nagyon látványos átalakulások mellett, akár Csehországban, meg sok területen, bizony egy csomó intézkedést fenntartották, amikkel próbálták óvni a foglalkoztatást, próbálták óvni, hogy ne legyen hirtelen akkora a munkanélküliség. Csehországban és Szlovákiában például a volt állami vállalatnak a támogatását hosszú-hosszú ideig fenntartották, miközben verték a mellüket, hogy ők azonnal átálltak a piacgazdaságra, sokkal tovább, mint Magyarországon. Tehát itt ez a dolog sokkal bonyolultabb, mint hogy két modernre igazából egy ilyen soha nem látott átalakulást valamilyen formában egyszerűen vissza lehetne vezetni két ilyenfajta tiszta modellre az egész folyamatot. És ugye ami még itt megjelenik igazából, az a restitúció, amelyik az NDK-ban a második helyen volt, ugye Csehországban és Szlovéniában a harmadik helyen volt, első helyen sehol sem volt, de azért viszonylag jelentős formája a privatizáció. Ugye a restitúció azt jelenti, hogy visszaadjuk a tulajdont annak, akitől annak idején elvették. akitől államosították ezt a tulajdont. Nyilvánvaló, a módszernek korlátai vannak, hiszen azóta ezek a vállalkozások ezek gyökeresen átalakultak, tehát nagyon nehéz pontosan azt visszaadni, ami korábban volt, de hát azt a vállalatot valamilyen formában. Ugye ennek a legfőbb, mint látható, a második helyen szintén az NDK-ban volt, ahol ugye hát itt igazából a károsultak, akik valamikor 60-61 előtt még nagy részben is néha utána elhagyták az NDK-t, azoknak a tulajdonát államosította az akkori NDK, ezek azóta gazdag emberek lettek részben az NSZK-ban, és őnekik jutott ez a restitúció révén, ők kapták vissza jelentős hányadát ugye ennek a tulajdonnak. Ebben voltak üzemek, volt föld, és hát nem utolsóban voltak például lakóépületek, lakások is. A volt NDK-ban kb. 400 ezer lakást adtak vissza a korábbi tulajdonosnak. Tehát ugye itt igazából ez egy beolvadt, egy ténylegesen piacgazdaságot folytató, ahol a korábbi károsultak zömében már a nyugat-német, NSZK-nak, a Német Szövetségi Köztársának a polgárai voltak, akik kellő nyomást tudtak kifejteni a német kormányra, ezt a restitúciót most a számukra érvényes. És az üzemeknek egy jelentős hányada is így visszaadásra kell. Ugye ez egy sajátos helyzetet teremtett a volt NDK-ban. Mivel a helyieknek nem volt pénze, nem vásároltak, és őket azért sokkal kevésbé sajátították ki, illetve akit korábban az 50-es években kisajátítottak, hát azok voltak, akik a legkevésbé akartak maradni ebben a szocialista német államban, azok már, amíg lehetőség volt, már régen ott hagyták. Tehát és azok kapták most vissza. Azaz furcsa módon igazából, ha most ezt két országnak tekintenénk, ennek a volt NDK-nak a tulajdonosai a lakásoktól kezdve az üzemeknek és a földeknek hirtelen igen nagy arányban az ország másik részéből való polgárok lettek. Azok lettek az ő tulajdonosai a lakásoknak, amire ezután a bért kellett fizetni, a vállalkozásaiknak, ami azért körülbelül 8, ilyen a világon nincs, ha most ezt két külön néznénk, tehát az ottani tulajdon 80%-a olyan embereké lett, akik nem abban az ország részben laktak, hanem valahol máshol. Németország más részei. Ha ezt végig gondolják, ennek a társadalmi kihatásai nem túl kedvezőek. Különösen a kibékülésre és a Verzöhnungra, ahogy mondják, a két ország résznek a lakosai között, amikor azt látja, hogy a főnökei mind nyugatnémetek, a lakásának a tulajdonosa nyugatnémet, és mit tudom, micsoda, akik ott hagyták az országot valamikor, és sokkal jobban éltek, és vagyonosabbak tudtak lenni, azok most visszatérnek, és ők lesznek mindennek a gazdáik. Kétségtelenül nem könnyítette meg a két ország rész között, és a két lakosságcsoport közötti megbékélést, kiegyenlítést ez a fajta szituáció. Ma már talán nem olyan nagy, de azért meg bizonyos feszültségek még most is tapasztalhatók ebben a tekintetben. Ugye Magyarországnál van egy... Akart valamit kérdezni? De hát persze, hát gazdaságilag kétségtelen hatalma. Jobban értettek a piacgazdaság kihasználásához, jobban tudtak befektetni. Most itt amit az utolsó szempontból mondtam, az nem egy gazdasági, az inkább egy társadalmi és politikai szempont, amiből nem volt ez a dolog olyan erős. Ugye, ami kilóg ebben, az a magyarországi harmadik, az a bizonyos kárpótlási jegy. Ugye, amit mondtam, Magyarországon nem volt restitúció. Azaz senki eredetileg fizikai természetben nem kapta vissza a tulajdonát. Ezzel szemben kitaláltak egy olyan konstrukciót, hogy mindaz, akinek elvették a tulajdonát korábban, vagy nem tulajdoni, hanem valamilyen más sérelmet, hosszú ideig igazságtalanul börtönben ült, hosszú ideig hadifogságban volt, stb. Tehát sok minden más ok lehetett, ami miatt valamilyen sérelem érte a megelőző rendszerben, azokat senkit sem természetben a úgynevezett kárpótlási jegyekkel kárpótolta. Ugye minden jegy annyit ér, amennyi értékes vagyont, értéket állítanak vele szemben, amit meg lehet érte vásárolni. Ugye ha nincs ilyen érték, akkor a kárpótlási jegy el fogja veszíteni az értékét, és le fogja csökkenni. Ha komoly érték van vele szemben, akkor pedig az értéke meg fog nőni. Ugye Csehországban a kuponokkal szemben valós értéket állítottak szembe, az egész gazdaságot ennek az alapján akarták privatizálni, ezért ott megnőtt tulajdonképpen ezeknek az árat. Az volt a baj, hogy nem volt tőke a dolog miatt. Ugye először a magyar kárpótlási eggyel szemben komoly értéket nem állítottak, utána a földnél egy nagyobb jelentősége lett, ez valamivel megnövelte az értékét. A nem mezőgazdasági területen inkább csak bizonyos, hát nem a legértékesebb részeket állították azért ezekkel a kárpótlási jeggyel szemben, valamilyen formában ezért lecsökkent. Tehát azért mindvégig jóval alacsonyabb volt az ára, mint az eredetileg kibocsátási ár, tehát amennyi a valós érték volt. Éppen ezért itt is megvolt az a lehetőség, hogy aki igazán ezért vagyont akart vásárolni, az felvásárolta ezeket, és sokkal olcsóban jutott tulajdonhoz. Ez a bizonyos MBO és EBO, tehát amikor a korábbi elit jutott a tulajdonhoz, az nem utolsó sorban ennek a kárpótlási jegynek a segítségével történt meg Magyarországon is. Ezért a pozitívumai mellett, hogy valamilyen igazságot akart szolgáltatni, itt is bőven voltak negatívumai is, mint máshol. De minden esetre semmit nem lehetett, Magyarország volt az a kivétel, hogy semmit nem lehetett természetben visszakapni. Akár a mezőgazdaságban, amelyikről majd később fogunk beszélni, akár más területeken, a kárpótlási jegy tulajdonképpen egy mindenre felhasznált, vagy legalábbis meghatározott, amit az állam felajánlott, abban a vagyoni körben egy értékpapírnak számított, ahol természetesen mindenki licitálhatott, és azt kap, nem a régi tulajdonos kapta vissza, ha ő kínálta a legtöbbet, hanem az, aki legtöbbet kínálta árban azért a bizonyos vagyontárgyért, amelyiket meg akartak ebben a tekintetben venni. És hát talán még valami specifikumot el kellene mondani a volt Jugoszlávia köztársaságairól ennek a privatizációnak a tekintetében. Ugye Jugoszlávia különleges helyet foglalt el a volt szocialista országok között, mert a titoista ideológia, tehát a jugoszláv ideológia az mindenfajta államosítással szemben állt, az államnak azt a kitüntetett szerepét, amelyiket a többi országban, és ezért is hívták ezeket az országokat államszocializmusnak, nem fogadta el, ezért társadalmasította kvázi ezt a vagyont, azaz a gyáraknak a tulajdona az valóban kezdettől fogva úgy mondták, hogy az ott dolgozóké, társadalmasítva van ilyen értelemben, tehát nem állami tulajdonban voltak, hanem a mindenkor ott foglalkoztatottak tulajdonában. Ez ugye nagyon pozitíven hangzik, de hát az nyilvánvaló, hogy ezek a foglalkoztatottak azért elsősorban megint csak a bérükben voltak érdekeltek, és ők döntöttek a vállalat stratégiájáról. Ezért igazából ezek a jugoszláv vállalatok nem igen tudtak olyan stratégiát megvalósítani, ha csak nem hitelből, amelyik egy jelentős fejlesztést valósított volna meg, úgy, hogy most akkor azt mondják, most a béreket nem emelik, mert a tulajdonosok ezt mindig leszavazták, mert ők igazából magasabb béreket akarták. Tehát azért egy komoly gátja volt ebben a tekintetben. És főleg, ugye amikor ott is történt valamilyen fajta gazdasági rendszerváltás, ha van 1000 dolgozó és annak a kezében van a tulajdon, akkor az állam nem tudja ezt privatizálni, nem tudja valamilyen fizetőképes vevőnek eladni, mert akkor mind az 1000 tulajdonossal el kéne kezdeni alkudozni, hogy akkor ők a saját részüket mennyi és hogyan adják el. Ezért furcsa módon a jugoszláv köztársaságban, talán kivéve Szlovéniát, az első dolog az volt, hogy először visszaállamosították tulajdonképpen ezeket a korábban társadalom, ezt már a rendszerváltás után, ugye, ezeket az üzemeket. Az állami tulajdonnak az aránya az azelőtti 0,5%-ról Horvátországban és Szerbiában valami 40%-ra nőtt fel, és utána, mivel külföldi vállalkozók abban az időben azért elég kevéssé, néhány azért volt ott is, jelentkeztek, igazából utána eladták ezeket a már közben államosított cégeket a saját klientúrájuknak. Tehát azt lehet mondani, hogy ez is a legrosszabb módszerek közé tartozott, amelyik nem utolsó sorban jó, a háborús események mellett hozzájárult ahhoz, hogy a volt jugoszláv köztársaságok gazdasága is elég nehezen és lassan tudott kikecmeregni abból a helyzetből, abból a gazdasági helyzetből, amelyik korábban volt. Szlovéniában ezt az utat nem követték. Ott tehát maradt a tulajdonában, ott úgy nézett ki, hogy valamilyen formában ez tényleg valódi, de azért egyfajta lassú, fokozatos privatizációja, de sokkal hosszabb ideig tartott el, hogyha ott maradt a munkásoknak a kezében ez a tulajdon. Ez bizonyot eltartott 10-12 évig, amíg valamilyen fokú privatizációt ezen a területen sikerült megvalósítani, de olyan fajta visszaélések semmiképpen sem történtek, mint az összes többi jugoszláv köztársaságban ebben az időszakban, amit a privatizáció címén tulajdonképpen elkövettek. Ennyit tehát erről a fontos fázisáról az egész átalakulásnak, hogy hogyan történt meg a tulajdoni átalakulás a közép-európai országokban ebben a tekintetben. Na most végül is, mi történt 90 után a magában a gazdaságban? Azt lehet mondani, hogy egészen törvényszerű volt, hogy gyakorlatilag szinte valamennyi ország a rendszerváltás után, 89-90 után egy nagy mértékű gazdasági recessziót élt végig. Olyan ország, ahol a GDP, tehát a bruttó nemzeti termék ebben a 90-től 93-ig tartó időszakban legalább 25-30%-kal ne csökkent volna, olyan nem volt. Mindenhol volt ekkora csökkenés. Tehát voltak olyan évek, amikor a nemzeti termék évi 10%-kal csökkent le. A munkanélküliség hatalmas ütemben megugrott. Az árak, az infláció nagy mértékben növekedett. Tehát azért mondta, hogy igazából olyan, ahol sok terápia, vagy legalábbis lehet, hogy terápia nem volt, de sok az mindenhol, valamennyi országban volt ebben a 90 és 94 közötti időszakban. A különbség igazából az országok között abban nyilvánult meg, hogy kik voltak azok, akik 93-94 után ismét egyfajta növekedési pályára tudtak lépni, és melyek voltak azok, amelyek még hosszú ideig többen stagnáltak, és hát igazából csak legfeljebb a legutolsó egy-két évben tudtak valamilyen fajta dinamikusát. Tehát, hogy 4 évig tartott a stagnálás és a visszaesés, vagy pedig 8-10 évig. És viszonylagos a különbség a térség országai között tulajdonképpen ebben nyilvánult meg. Hogy néhány ország, Csehország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia, tehát az északi és a nyugati részei ennek a térségnek, azok 93-94 után lassan, és utána nem is olyan lassan, de ismételten egy növekedési pályára tudtak lépni, és ettől kezdve a gazdaság elkezdett növekedni, néhány évben egészen dinamikusan. A többi ország továbbra is küszködött ezzel a recesszióval, és nem tudták a struktúrájukat úgy átalakítani. Nyilvánvalóan ebben közrejátszott az is, hogy a külföldi tőke sokkal kisebb arányban ment oda, mint a többi országban. Tehát egyrészt nagy különbség volt az országok között abban a tekintetben, hogy hogyan ment végbe ez a folyamat. Ugye tehát nagyjából azt mondhatjuk, és ez volt a 80-90-90-es szint a 100, akkor ezek az tehát mondjuk ezek a visegrádi országokban szintén lement 25%-kal 93-94-re, utána elkezdett emelkedni a GDP. És mára elért körülbelül a, most azt mondom, a 115-120%-ig. 14 év alatt, ugye, tehát 89-től 2003-ig, 14 év alatt volt egy 15-20%-os növekedés, amelyik azért, ha egész évben nézzük, akkor ez nem egy valami fantasztikus növekedés ebben a tekintetben. A legalacsonyabb a 20. században valaha is, amelyik ebben a térségben igazából megtörtént. De hát azért ez egy nagymértékű visszaesés, és utána egy növekedés. És voltak olyan országok, amelyek továbbra is mélyen alatta vannak, körülbelül van olyan, amelyik 50%-ánál van igazából ma is annak a 89-90 időszak GDP-nek és jövedelmének. A balkáni országoknak egy része, de főleg a volt Szovjetunió köztársaságai között van néhány ilyen. Mondjuk a legtipikusabb példa Ukrajna, amelyik még ma is az 50%-ánál van a 89-90-es nemzeti termékenek és termelési volumen. Másodszor, ha most ágazatonként kívánnánk differenciálni a dolgot, akkor nagyjából azt kaptánk, hogy az iparban volt a legnagyobb eredetileg a visszaesés. Itt 40-50%-os visszaesések voltak, amikor az export meg nem alakult ki. De viszonylag a legdinamikusabb helyreállás is, most azért inkább elsősorban erről az északkeleti, tehát a visegrádi országokról beszélek, az ipari termelés az ma már azért legalább 50%-kal magasabb összességében, mint amilyen 89-90-ben volt. A mezőgazdaság azonban valamivel lassabban kezdett el csökkenni, eleinte nem volt akkora a csökkenés, de igazából erről a szintről legalábbis ezekben az országokban mindmáig nem tudta elérni azt a szintet, amelyik 1989-90 körül volt, és mindmáig a mezőgazdasági termelés körülbelül olyan 70-75%-a szintjén van a 15 évvel ezelőttinek. Tehát a mezőgazdaság nem tudta kiheverni ezt az átállást, ezt a rendszerváltást, ezt a sokkot. mindmáig azon a szinten van. Ami a szolgáltatásokat illeti, ott azért a kép rendkívül vegyes. Azt lehet mondani, hogy a különböző szolgáltatási ágazatokban nagyon nehéz egységesen valamilyen képet mondani, hiszen azoknak a fejlődése rendkívül különböző volt. A nagy ágazatokat, tehát most már egyenként próbálnánk megnézni, hogy mi is lett a sorsuk. 1989 és a mai nap között, ugye hát akkor nézzük először az ipart. Kétségtelen az első időszakban is a legnagyobb visszaesés a nagy nehézipari ágazatokat érintette. Bányászat, kohászat, nehézgépipar. Ezek az ágazatok Magyarországon azt mondom, hogy mindmáig nem érték el azt a szintet, amelyiken korábban voltak. Hát ugye a magyar szénbányászat igazából azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag megszűnt. Van néhány nagy gépesített lignitbányánk, de hát hogyha azt nézzük, hogy amikor még a 70-es, 80-as években több mint 100 000 ember dolgozott a magyar szénbányászatban, és ma ez a szám körülbelül a 2 vagy 2,5 000-et éri el, tehát az a 2%-ára vagy a 3%-ára csökkent le, hát ez egy gyakorlatilag egy teljesen minimál, óriási értéki csökkentés. A kohászat érdekes módon, amit mondtam, a Csehországban, Szlovákiában hosszú ideig igazából megmaradt, sőt versenyképes is volt nyugaton, jelentős export sikereket ért el. Egyszerűen igazából a nagy piacgazdasági propaganda mellett burkoltan és nem burkoltan hosszú ideig támogatták ezeket az ágazatokat. Aztán előbb-utóbb ott is eljött az igazság órája, amikor nem lehetett támogatni, de azért kétségtelen, hogy valamivel jobb kondíciókban maradtak. Ugye Szlovákiában például tudják a kassai acélművet, a United Steel megvette, tehát azóta igazából valamilyen fajta helyreállítás ebben a tekintetben megtörtént. Ennek az ágazatnak a legkatasztrofálisabb története kétségtelenül Magyarországon volt, ahol igazából sem olyan vevőt nem találtak számára, aki egy érdemeli befektetéseket tudott volna a tekintetben. Ugye Ózd és Diósgyőr már nagyon hamar. Igazából itt már a válság nem 90-ben kezdődött el, hanem már elkezdődött valamikor a 70-es, 80-as évektől, amikor 5-10 évenként az állam hatalmas pénzeket beleölt, és utána kiderült, hogy megint eredménytelen, akkor megint eltelt 5-10 év, akkor megint beleöltek óriási összegeket, akkor megint nem jött ki belőle semmi, és gyakorlatilag mindmáig így maradt. A termelése igazából minimálisra csökkent, vagy szinte megszűnt. Dunói város hosszabb ideig tartotta magát, de az utolsó 3-4 évben már ott is igazából a nehézségek váltak a dominánsággal. Ugye Lengyelországban igazából a szénbányászatnak kicsit más a helyzete, mint ezekben az országokban. Az egy versenyképes, legalábbis ha a hazai energiafelhasználásokat nézzük, az egy versenyképes ágazat. Ott valószínűleg hosszabb távon is a gazdaságnak egy jelentős részét a hazai szénre lehet építeni. Számunkra nem ez a gond, hanem az export. Ugye a lengyel szénnek egy igen nagy hányada az exportra ment. És az exportpiacokon mentek végre olyan változások, amelyik az ő versenyképességüket ott, hát az ausztrál széntől kezdve, ahol nagy fűtőértékű szeneket igazából a felszínről lehet kibányászni, hát ezzel a lengyel szén, amelyeket mégiscsak a mélyből kell valahonnan felhozni, nem igazán versenyképes. Tehát elvesztette az exportpiacait, vagy azoknak a nagy részét, de legalábbis a hazai felhasználásban ilyen értelemben azért a szerepe megvan. Ugye a legdrámaibb pozitív és negatív értelemben is azt lehet mondani, a története ebben az időszakban, a 90 óta időszakban az a gépipari. Az egyik legnagyobb visszaesés ugye a 90 utáni közvetlen időszakban, amikor már ugye igazából 90 előtt tehát a volt szocialista országok igazából komoly gépexportot nyugatra nem tudtak lebonyolítani. Ugye beszéltünk arról, hogy több mint 3 évtizeden keresztül a kokomlista és az embargó következtében a legmodernebb technológiától el voltak zárva. Említettük azt, hogy 86-ban valamikor Magyarország volt az elektroncsövek tekintetében a világ legnagyobb exportőre, mert korábban mindenhol máshol már régen nem használták az elektroncsöveket, tehát ez nem egy dicséretes pozíció, hanem éppen a technikai elmaradottságot mutatja ebben a tekintetben. Azaz a gépeiket igazából egymásnak adták el, illetve főleg a Szovjetunió. Magyarország ezen az éven, hogy az ő gépei még mindig valamivel jobbak voltak, meg a járművei, mint amit a Szovjetunió gyártott, ezen a réven érte el, hogy az exportnak a 80-as években mintegy 35%-a az gépipari termék volt, amelyik igazából egy nagyon előkelő helyet. Ez az egymás közötti gépvásárlások a rendszerváltás után azonnal, de tökéletesen egyik évről a másikra megszűntek. Mindenki, ugye, amit mondtam, nyugati gépeket akart vásárolni, a kutyának sem kellettek a magyar gépek, meg nekünk a lengyel gépek, meg a cseh gépek, meg a főleg a volt szovjet gépek. Ami maradt legfeljebb valamilyen pótalkatrész utánpótlás a korábbiakhoz képest, azt mondom, hogy a gép exportnak az aránya Magyarországon egészen rövid idő alatt, tehát mondjuk 89 és 93 között, erről bizonyos 35-37%-ról 11%-ra csökkent le. És én, aki annak idején még egy korábbi változatában ennek a Magyarország társadalmi gazdasági földrajzában erről valamit írtam, még szintén azt mondtam, hogy valószínűtlen, ez olyan 93-94 körül volt, hogy valószínűtlen, hogy a belátható időben a gépexport aránya a magyar exportból el fogja érni ezt az ominózus 30-valahány százalékot, amennyi korábban volt. Nem tudom, tudják-e, hogy ma mennyi a gépexport aránya az utolsó években a magyar exporton belül. Ki tudna satszolni valamit? Tessék? Több mint 60%. Több mint 60%. Ugye itt látszik, hogy egy drámai változás történt. Az történt, hogy a transznacionális vállalatok ide települtek, főleg az elektronikai iparban és egyéb területeken, és ugyan nem helyi, hogy mondjam, alapbázisra, jelentős arányban bizonyos értelemben összeszerelő és ilyenfajta tevékenységeket folytatva, de ezt a tevékenységet itt folytatták, és ezt exportálták tovább, esetleg valamilyen fajta továbbfeldolgozás, ugye a gépkocsi gyárak ekkor jelentek meg, a különböző elektronikai ágazatban megjelentek ezek, amelyik ezek a transznacionális vállalatok adják ma a magyar exportnak a döntőhányadát. Ha csak pusztán ezeket a számokat nézzük, ugye, hogy Magyarország 60% körül van a gépexport, akkor Magyarország ilyen értelemben megelőzte Svédországot és Németországot, amelyik korábban hagyományosan a legnagyobb arányú gépexporttal rendelkeztek Európában. Németországban ez 49%, Svédországban szintén valami 47-49%. Természetesen nagyon jól tudjuk, hogy mi van a számok mögött. Tehát, hogy ez nem ugyanolyan gépexport, mint a német gépexport, meg mint a svéd gépexport. Ez nem a magyar technikusok, műszakiak, tudósok termékeinek és ilyen szellemi tőkéjének az eredménye, ez a fajta hatalmas nagy gépexport, hanem annak a sajátos körülménynek, hogy bérmunka, vagy pedig ilyen idehelyezett kivehet üzemek formájában, igazából az olcsó munkaerőre alapozva ezeket a bizonyos termelési fázisokat idehozták, és ennek a nagy része visszamegy a tulajdonosokhoz, vagy ha nem, akkor egyfajta munkamegosztás jött létre már a kelet-európai országok között ugyanannak a transznacionális cégnek a keretében. Ugye a Szentgotthárdon gyártott sebességváltók, stb. Mennek tovább Lengyelországba, beszerelik őket a kocsikba, és úgy kerülnek tovább a különböző piacokra. Tehát azt lehet mondani, hogy a kelet-európai országok közötti kereskedelem és piac is jelentős hányadban ugyanazon vállalat különböző üzemei között az alkatrészeknek a tovább szállítása és kooperációja, és így jut tovább. De ha ez még így is van, ha mindezt levonjuk belőle, hogy ez igazából nem, ez egy jelentős értelemben csak ilyen fajta összeszerelő tevékenység, akkor is drámai a változás. Akkor sem lehet letagadni, hogy ez azért, hogy mondjam, egyfajta változást hozott a magyar export struktúrájában, a magyar gazdaságnak a szerkezetében is, amelyik jelenleg talán viszonylag kismértékben veszi igénybe a magyar szellemi tőkét, a magyar műszaki szellemi tőkét, főleg az olcsó munkaerőre alapul, de azért ez valamilyen formában kiinduló pontja lehet, és már vannak, ahol jelei vannak annak a bizonyos átalakulásnak. Tehát azt mondom, hogy a magyar exportban egészen rövid idő alatt, tehát azt mondom, hogy igazából ez a növekedés a 11%-ról a 60%-ra, mint egy 4 év alatt ment végbe az exporton belül, egyfajta gyökeres átalakulás ment ebben a tekintetben végbe, amelyik lehet, hogy egyik nagyon része sérülékeny, amelyik tovább fog menni egy még olcsóbb országba, de egy másik részénél már valamilyen formában nagyobb arányban épít a magyar beszállítóhálózatokra, és ez nem csupán Magyarországra. Ez ugyanúgy érvényes Csehországra, Lengyelországra, Szlovákiára, a többi országokra is. Azaz, ugye, amiről annak idején beszéltek, hogy itt ez egy túl iparosodott országok, és ennek a következtében a világ tendencia az, hogy szükségszerűen a szolgáltató, a szerviz társadalomba fog átmenni, ahol jóval nagyobb aránya lesz a szolgáltatásoknak. Ez részben igaz, de a másik oldalról, azért mondom, hogy mondjam, a nagy globális munkamegosztásban való ipari tevékenységnek még nagyon hosszú ideig van jövője ezekben az országokban. Tehát nem, Nem arról van szó, hogy az ipar lassan, fokozatosan fog visszamenni, és jelentős mértékben csökken a súlyából, mert ezek az országok a nagy európai munkamegosztásban egyfajta ilyen ipari tevékenység betöltésére alkalmasak, és nagy valószínűséggel be is fogják tölteni. Más a helyzet más iparágakkal, a textilipar Magyarországon is megint megszűnőben van, éppen ahogy valamikor megszűnőben volt Nyugat-Európában, mert egyértelmű, hogy vannak olyan országok, akiknek lényegesen nagyobb komparatív előnyei vannak ebben az ágazatban. Ami végül a szolgáltatásokat illeti, tehát ebben a szerkezeti átalakulásban, amit mondtam, a kép rendkívül differenciált. Először is az kétségtelen, hogy a 80-as évekhez képest egy alapvető struktúrál változás ment végbe ebbe az irányba. A 80-as években nagyjából az volt a magyar termelés, hogy a foglalkoztatási szerkezet, hogy körülbelül olyan 37-38-39% dolgozott az iparban, 18% a mezőgazdaságban, ugye ez kitesz most már valami fajta 57-58%-ot, 8% az építőiparban, és valami 30-valahány százalék volt összesen a szolgáltatásoknak az aránya. 37-38%. Ma Magyarországon a GDP-nek a 61-62%-át a szolgáltató ágazatokban termelik meg, és a foglalkoztatottaknak a 65%-a a terciár szektorban, tehát a szolgáltató ágazatokban. Ez is a 90 utáni struktúraváltozásnak az eredménye, tehát a terciár szektor aránya, ugye ez a bizonyos 37-38%-ról 65%-ra emelkedett. Korábban soha ilyen fajta, ilyen arányú változások azért nem nagyon mentek végbe ebben az országban. Bizonyos korlátozó jelzőket ehhez az átalakuláshoz is hozzá kell tenni. Először is ez nem egészen azt jelentette, hogy ilyen mértékben nőtt a szolgáltató ágazatoknak a foglalkoztatottsága, hanem mindenkit azt jelenti, hogy igen nagy arányban csökkent a foglalkoztatottság összességében Magyarországon, és ez főleg az iparban és a mezőgazdaságban csökkent ez a foglalkoztatottság, és az alacsonyabb foglalkoztatottságon belül nagyobb az aránya a szolgáltató ágazatoknak, a többi országban is nagyjából így van. Tehát az aránynövekedésnek a jelentős hányada abból fakad, hogy itt kisebb volt a létszámcsökkenés, vagy pedig megmaradt a létszám, míg máshol pedig nagy arányban csökkent. A másik ok az, hogy rendkívül differenciált azért ezeknek az ágazatoknak is a fejlődése. Tehát a szolgáltató ágazatokon belül is nagy mértékű a differenciálás. Tulajdonképpen három olyan nagy ágazat van ezen belül, ahol nagy arányban valóban nőtt a foglalkoztatottság, az a kereskedelem, a pénzügyi szektor és a közigazgatás. A kereskedelemben, és ez hasonló a többi országban. A kereskedelemben azelőtt a 80-as éve 8% dolgozott, most az arány 17%. Tehát több mint a duplájára nőtt az arány. A furcsa a dologban az, hogy igazából az eladott áruknak a volumene, tehát változatlan árakon igazából nem nőtt, tehát ugyanazt a termék mennyiséget adja el, most azt lehet mondani bizonyos értelemben kétszeres arányú ember, hiszen azért az életszínvonal még nem nőtt meg olyan mértékben. A reál jövedelmek még mindig a 90-es szint alatt vannak az országban és máshol is. Itt igazából részben az történt, hogy a nemzeti terméknek egy részének jóval nagyobb része realizálódik a kereskedelemben. Azaz nagyobb kereskedelmi áraisek vannak, többet keres a kereskedelem, ahhoz képest amilyen a termelői árak és a kiskereskedelmi árak közötti rés megnőtt, tehát azt, amit megtermelünk, abból a haszonnak, a jövedelemnek nagyobb része igazából származik a kereskedelemből. Egyszerűen, tehát ilyen nekik sikerült a nagyobb részt kiszakítani a nemzeti termékből, miközben igazából ugyanannyit adnak el, mint korábban. Másodszor ugye éppen ezért, mivel igazából itt azonos szintről van szó, itt ez az egész dolog nagyon sok ember számára egyfajta átmeneti egzisztenciát teremt, hogy máshol elvesztette az állását, megpróbál egy kis boltot nyitni, vagy valamit eladni, ugye a hatalmas arányban mennek tönkre, és hatalmas arányban kezdik újra. Tehát azért nem egy stabil foglalkoztatásról van szó. Egyébként is ugye a kereskedelem ebben a tekintetben az, hogy ki az, aki kereskedelemmel foglalkozik, az is egy eléggé meghatározatlan fogalom. Éppen az ominózus Albániát, amit említettem, ott a 90-es évek statisztikájában az volt utána, hogy 60% foglalkozik kereskedelemben. Ugye a világon a legnagyobb arány lett volna a kereskedelemben. ami azt jelentette, hogy valaki kiállt az ország részre, és maga elítette egy ócska bakkancsot, és azt mondta, hogy ezt most eladja. Természetesen nem adta el, este hazament a bakkancsal, de ettől kezdve ő a kereskedelemben foglalkoztatottnak volt tekintet. Szóval, és nem egy ilyen volt. Hát ugye ezekben az országban azért volt, az országutakon a vásárok, a piacok tele lettek emberekkel, akik próbálnak valamit eladni. A nagy válságok esetén szükségszerűen valami ilyen dolgok vannak. Esetleg a korábbi jobb sorsú emberek néha próbálnak eladni valamilyen termékeiket. Szóval sok minden más ilyesmi van. Tehát ez a kereskedelmi óriási aránynövekedés mögött azért sok minden ilyenfajta folyamat is van. Ahol valóban nagy volt a növekedés, ez a pénzügyi szféra. Ugye, tehát a legtöbb országban, mint Magyarországon is igazából két bank volt ezekben az országokban. Volt egy nemzeti bank, amelyik foglalkozott mindennel, kivéve a lakosságot, beletve az összes vállalatok oda tartoztak, és volt egy lakossági bank, a PKO Lengyelországban, az OTP Magyarországon is így tovább, amelyik a lakossági betéteket. Ma Magyarországon 40-valahány bank van, a többi országban körülbelül használt a kettőből ilyen arányú növekedés lett, amelyik nyilvánvaló ez a piacgazdaságnak egy természetes velejárója, tehát azt lehet mondani, hogy ez egy részben szükségszerű is. Azt lehet mondani, hogy bizonyos esetekben azonban, különösen az első évben túlzások is történtek. Túl nagyra nőtt megint a bankrendszer, azt szívta magába a nemzettermékét, és nem azért ott maradt, ahol kellett volna lennie. Ebből azért még bizonyos rész ma is megmaradt, de nagyon sok bank közben tönkrement. Ma már a bankszférának a létszáma nem növekszik, hanem csökken. Ugye hát azáltal például, hogy ilyen bankautomaták vannak, a bankfiókokra sokkal kevésbé van szükség, hiszen az emberek a pénzüket kivenni, betenni, vagy bármit az automatákon keresztül tudják. Tehát egy nagyon rövid virágzás volt ez ebben a tekintetben, és utána már azért ilyen fajta nagy létszámfelvétel. Itt még nagyobb arány, hogy 1% volt körülbelül, aki ebben az ágazatban foglalkozott, és ma 7-8. Óriási arány növekedés. Nem beszélve, hogy ugye a nemzetgazdasági átlagot messze meghaladó bérekkel. Tehát egy új elit ágazat jött létre ezekben az országokban, amelyik korábban alig létezett. És ugye a harmadik, amelyik egyáltalán valamilyen jelentős dinamizmus mutat, amit mondtam, az a közigazgatás. Egyszerűen jóval többen dolgoznak a közigazgatásban, és ez hangsúlyozni kell, ez nem csupán bürokrácia. És a demokrácia az több hivatalnokot igényel, meglepő módon, mint a diktatúra. A piacgazdaság több hivatalnokot igényel, mint a tervgazdaság. Nem tudom, mennyire tudják, de Magyarországon 88 előtt a lakosság nem fizetett adót. Tehát eleve nem volt személyi jövedelem adó, amit fizettek volna. Egyszerűen olyan alacsony bért kaptak, hogy abban már kvázi a kifizetés előtt, már a bér kifizetés előtt levonták az adót. Ugye? Tehát ez volt az, nem kellett ezek után adót fizetni. Volt egy bevételi főigazgatóság a pénzügyminisztériumban, ahol a nagyvállalatoknak az adóival foglalkoztak, amelyik foglalkoztatott mondjuk 30-40 embert. Ennyi volt az adóapparátus Magyarországon. Ma 14 ezeren dolgoznak az APEC-nél. Szerintem mindenkinek 1 millió körül van a vállalkozásoknak a száma. Most egy más kérdés az, hogy ezek mennyire, ugye nem, embereket nem foglalkoztatnak, tehát a BT-ket, KFT-ket, RT-ket, egyéni vállalkozásokat össze, 1 millió a vállalkozások száma. Emberek mindenki személyi jövedelem adót vezet, ez egy hatalmas nagy ágazattá vált. A 80-as években Magyarországon 80 vállalatnak volt exportjoga. Specializált külkereskedelmi vállalatok volt, összesen 80 vállalkozásnak volt exportjoga az egész országban. Ezeket ott helyben a vállalattán elvámolták, tulajdonképpen a határnál a vámos csak formális volt, néhány állampolgárt, aki hozott, vagy akart behozni cseppét, de az áruforgalomhoz tulajdonképpen nem kellett vámolás. Mert az már a vállalat szék helyén megtörtént. Egy egészen csekély apparátus ezt végre tudta hajtani. Nem is beszélve arról, hogy a keleti országok felé pedig ilyenfajta vám nem is nagyon volt. Tehát ott nem voltak vámok. Ma 9-10 ezer ember dolgozik, és vagyis mi is, és nem a vámoknál is, amikor az uniónak a külső határain leszünk, akkor lehet, hogy itt még bizonyos pluszokra is lesz szükség. Volt 1500 tanács, és most van 3100 önkormányzat. Ugye minden település visszakapta az önkormányzatát. Ugye ezen keresztül az apparátus hallatlan mértékben megnövekedett. De egy millió olyan dolog van, amelyik azelőtt nem volt, és a demokráciához valamilyen formában szükséges. Ugye hát most van a munkaügyi apparátus. Azelőtt nem volt Magyarországon munkanélküli, nem kellett jelentkezni, nem kellett adminisztrálni a munkanélküli segélyt. Ma egy 10 000-es apparátus csinálja ezt. És ez nem Magyarország. Ezért, tehát a demokrácia és a piacgazdaság valójában több hivatalnokot igényel, most az más kérdés, hogy bizony néhány kormány ezen belül ezen a szükséges mértéken is túlment, és a saját érdekében duzzasztotta ilyen értelemben az apparátust. De ugye Magyarországon több mint abból a 2,5 millió tényleges foglalkoztatott, vagy alig 3-ból több mint 1 milliót az állam foglalkoztat. 1,2 millió. Tehát minden harmadik ember igazából közalkalmazott vagy köztisztviselő. És a többi országban sem más ebben a tekintetben alapvetően a helyzet. Miközben a közlekedésben nagy arányban csökkent a létszám, az oktatásban, az általános és középiskolákban és általában mindenhol igazából nem tudtak felvenni, tehát csökkenő létszámok vannak, az egészségügyben óriási munkaerőhiánya van a csökkent. Tehát azokban az ágazatokban, amelyik igazából a szolgáltató ágazatokon belül valódi szolgáltatásokat nyújtanak, ott bizony nem. Tehát azért mondom, nagyon különböző, így jön ez a nagy arányú ki, hogy ez a kereskedelemben, a közigazgatásban, a pénzügyekben volt egy nagy arányú emelkedés, a többiben vagy stagnálás, vagy csökkenés. És ha ilyen takarékossági intézkedés lesz még néhány, akkor valószínűleg ezekben egy még nagyobb arányú csökkenésre lehet a következőkben számítani. Nos, tehát ezek voltak azok a többé-kevésbé közös, nagy arányú struktúraváltozások, amelyek ezekben a foglalkoztatásban, az exportban, minden tekintetben óriási struktúraváltozások voltak. Ugye miközben igazából azért ez a GDP legfeljebb 15%-kal magasabb, mint amennyi 15 évvel ezelőtt volt. Tehát ez egy viszonylag alacsony növekedés, de amint mondtam, vannak olyan országok, ugye, amelyik még ma is az 50%-ánál van, annak, ami annak idején volt. Hogy az egyes országoknál milyen sajátosságok vannak, azt a következő órán fogjuk folytatni. Köszönöm szépen a figyelmet.
Eper, Első Pesti Egyetemi Rádió.
Illés Iván előadását közvetítettük az ELTE TTK-ról. A közép- és dél-kelet-európai országok az 1990-es években. A gazdasági rendszerváltás. A felvétel 2004. március 4-én készült.